helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Istenünk magasztalását, és a 139. Zsoltár első 5 versét énekeljük. 139. Zsoltárunknak az első 5 versét. A Zsoltár így kezdődik: Uram, Te megvizsgálsz engem, megismersz mindent én bennem.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen keresi a mi Istenünk ebben az órában a mi szívünket, az ő igéje által, úgy, amint megírva található ez az ige, a Zsoltárok könyvének 139. fejezetében, az első 18 versben. Az ige egy kissé hosszabb szakasz, úgyhogy leülve hallgassátok meg alázatos szívvel, figyelemmel. Zsoltárok könyvének 139. fejezetéből az első 18 verset olvasom eképpen. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Isten szent lelke tegye áldottá szívünkben az ő igéjének hallgatását, befogadását, megtartását, hogy aztán teremhessük annak jó gyümölcseit, melyek illenek keresztjéni életünkhöz. Teremjünk gyümölcsöket ki 30, ki 60, ki pedig 100 annyit. Jöjjetek, most emeljük fel a mi szívünket Istenünkhöz, és imádkozzunk ő hozzá. Magasztalunk téged, mennek és földnek, Ura, Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldjuk a te háromszor szent nevedet, és dicséretet énekelünk a te nevednek, hiszen te mindennél hatalmasabb vagy, te mindeneknek ura vagy a természetnek, ura vagy a mi életünknek, ura vagy ennek az egész teremtett világ mindenségnek. Köszönjük neked, Atyánk, hogy ezen a mai napon, ezen a délelőttön eljöhettünk a te hajlékodba, hogy találkozzunk veled. Urunk, azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy te mindig és mindenütt jelen vagy, mégis olyan jó nekünk egy-egy kiemelt ünnepi órában megállni, előtted elcsendesedni, és hozni mindazt, ami bennünk van. Hozni magunkkal a kétségeinket, hozni magunkkal a félelmeinket, féltésünket, a szeretteink, a családjaink iránt, hozni a vágyakozásunkat, Urunk, amellyel te hozzád vágyunk, amellyel a te igéd után szomjúhozunk. Hozni a vágyat, amely arra irányul, hogy te megszólíts bennünket, és mi megérthessük a te szavadat. Hozni a vágyat, hogy megtisztulhassunk, hogy megváltozhasson az életünk, hogy megkönnyebbülhessen a mi terhünk, mert sokszor olyan nehéz elhordozni, ami életünket betölti. Köszönjük, Atyánk, hogy így jöhettünk eléd, mindezeket hozva, és köszönjük, hogy úgy jöhettünk, hogy te már segítettél ezeket hordozni, eléd hozni, és arra kérünk, segíts most ezektől megszabadulni. Segíts, hogy tudjuk lerakni a te kezedbe a mi bűneinket, és tudjunk te tőled bocsánatot kérni, és tudjuk azt elfogadni. Segíts, hogy letehessük a mi félelmeinket, a mi betegségeinket, a mi terheinket, te hadd tegyük oda a te kezedbe a mi örömeinket is, hiszen te tőled kaptuk azokat is, Urunk. Atyánk, köszönjük neked, hogy te igét készítettél. Nyisd meg most a mi szívünk ajtaját, engedd, hogy a te fényességed ránk áradjon, hogy ebben a fényességben megérthessük, megláthassuk, hogy mi a célod velünk. Arra kérünk, Szentlélek, Úristen, légy itt közöttünk, hiszen ketten vagy hárman, ha egybe gyűlnek a te nevedben, te ígéreted szerint ott vagy. Légy itt most közöttünk is, áld meg ezt az órát, és engedd, hogy rád tudjunk figyelni. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. A kivetített éneket énekeljük el, Isten igéjének meghallására készülve, és eközben a gyermekek pedig kivonulnak a gyermek Isten tiszteletre. Szentelj meg minket, Urunk, az igazsággal, a Te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szól hozzánk Istennek írott igéje, és miként kívánom azt az ő szent lelke segítségével magyarázni közöttetek. Megtalálható, megírva ez az ige, a már olvasott Zsoltár két utolsó versében, a 139. Zsoltár 23. és 24. verseiben eképpen. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Eddig az alapige. Hová mégy? Gyakran hangzik el manapság ez a kérdés egyik embertől a másik felé. Hová mégy? Mert a szabadságuk ideje van, a nyári pihenés ideje van, és sokan indulnak el kirándulni, eltölteni a szabadságukat valahova más helyre, talán egy kicsit távolabbra, vagy az ország egy másik végébe, egy másik pontjára. És aztán ilyenkor kíváncsiak vagyunk az úti céljukra, hogy hol is fogják eltölteni ezt az egy-két hetet, 10 napot, amit erre a kirándulásra, erre a pihenésre szántak. De nem csak ilyenkor tesszük fel ezt a kérdést. Hiszen, hogyha a szülők figyelnek a gyermekeikre, akkor ők is gyakran kérdeznek így. Mert tudni szeretnék, szerintem teljesen természetes módon, hogy mire számíthatnak. Hová megy el a gyermek, meddig lesz oda, mikor jön haza, kivel lesz együtt, hol keressék, hogyha esetleg valami baj lenne, hol tudják utolérni, hol tudják értesíteni. Persze sokszor nem esik jól egy kamasznak, hogy az édesanyja vagy az édesapja kicsit talán ilyen számon kérő módon rákérdez, hová mégy, talán még azt is hozzátesszük gyakran már megint, de mégis jó lenne az, ha szülőként megtanulnánk így gondolkozni. Nem azért, hogy gyermekeinket számon kérjük, hogy a túlzott figyelmet érezzék, a túlontúl való aggódást érezzék meg rajtunk, hanem azért, mert lényeges az, hogy tudjuk, merre járnak a mieink az ő biztonságuk érdekében. De nem csak egy családon belül van létjogosultsága ennek a rövid kérdésnek. A mai Magyarországon nagyon sokan foglalkoznak azzal a kérdéssel, merre is tart ez az ország. Hová jut el ez a kis ország, hogyha így haladunk tovább? Mi lesz a gazdasággal? Mi lesz a nyugdíjakkal és a fizetésekkel és az árakkal? Mi lesz az egészségüggyel, a termőfölddel és a betakarítani való termésekkel, és így tovább. És nagyon nagy kérdés az is, ma Magyarországon, népünk körében, hogy mi lesz a magyar népből. Mi lesz a magyarságból, ha ezen az úton maradunk, amin most járunk. Hová vezet a túlzott alkoholfogyasztás? A dohányosok megnövekedett száma, a legális abortusz és a sterilizáció, a felbomló vagy meg nem kötött házasságok, a megtört életű családok, a csonka családok, a csonka családokban felnövekvő gyermekek. Vannak olyan felmérési eredmények, amelyek szerint egy néhány évtized kell csak, hogy elteljen, és Magyarország lakossága felére csökken. És aztán újabb néhány 10 év, és a magyar, mint nép el fog tűnni. Meg fog szűnni. Kérdezzük, mi alapján jutottak erre az eredményre? Hát az alapján, testvéreim, hogy megnézték, megfigyelték azt, hogy milyen úton haladunk most, merre halad a mi népünk, a mi nemzetünk, és azt vették alapul, ahogy most élünk. Azt vették alapul, és aztán ebből olyan következtetéseket vontak le, úgy számították ki, hogy ha így haladunk tovább, akkor el fogunk fogyni. Hogyha így haladunk tovább, akkor a megsemmisülés felé rohanunk. Hát azt hiszem, mindannyian átérezzük és megértjük azt, ez nem a legmagasztosabb cél, ami az életünkben előttünk lehet. Van azonban egy olyan terület, amit nem nagyon szoktak vizsgálgatni. Van olyan területe az életnek, ahol nem teszik fel nekünk ezt a kérdést, mert nagyon sokan úgy vélik, hogy Ez csupán magánügy. Mindenkinek a saját dolga és senkire nem tartozik. Ez a terület pedig nem más, mint az egyéni életünk. A saját életünk. Erről mások is, meg bizony gyakran mi is úgy vélekedünk, hogy senkinek semmi köze hozzá, az én életem azt kezdek vele, amit akarok. Az én egészségem, az én erőm, az én időm, majd én beosztom, majd én tudom, hogy hogy kell ezzel bánni. Pedig bizony, hogy nagyon is sok köze van a mi életünknek másokhoz. Hiszen azt, hogy merre halad az ország, merre halad, hová tart egy nemzet, hogy hova tart a gazdaság, az egészségügy, vagy éppen a vallás, azt nagyon sokszor nem a kormányok, nem állami és egyházi vezetők döntik el. Ez ott dől el mindenkinek a személyes életében. Mert hogy merre halad a nagy egész, az mindig attól függ, azt mindig csak az határozza meg, hogy az apró részletek merre haladnak az egészben. Nem magánügy tehát, hogy hova tart az életed, kedves testvérem. Nem magánügy, hanem hadd legyen most ez a legfontosabb közügy. Hát éppen ezért ne vegyük most zokon, hogy Isten is felteszi nekünk ezt a kérdést. Hová tart az életed? Hová mégy? Merre tartasz? Miért érdekli ez ennyire az Istent? Miért foglalkozik ő azzal, hogy merre tart egy parányi ember élete? Miért nem csak azt kérdezi, hogy van-e már széles sávú interneted odahaza, vagy hogy milyen típusú bankkártyád van, hogy merre voltál nyaralni, vagy mikor vettél utoljára új telefont? Az Istent nem ezek az apró részletek érdeklik csupán. Az Isten az egészet nézi. Az egészet szemléli és tudja, hogy a te életeden is múlik, hogy merre megy a családod. Tudja, hogy a te életedtől, a te személyes életedtől függ az, hogy merre tart a gyülekezeted, a közösséged, a falud. Mert az Isten átlátja, hogy ennek a mi népünknek a jövője azon múlik, hogy a te személyes életed, meg az én életem merre tart. És nem mindegy az Istennek, hogy milyen úton haladsz. Mert mindig az út határozza meg a célt. Mindig abba a célba tudsz csak eljutni, ahová a te utad vezet. És hogyha rossz úton vagy, akkor nem juthatsz el jó célba. Aki bizonytalankodik, aki tévelyeg, az sokszor céltalanul halad. Azt nem érdekli, hogy éppen hol van, nem érdekli, hogy mi van ma és mi lesz holnap vagy holnap után. És ezért nem érdekli az sem, hogy mi lesz a másik emberrel. Ez rossz út. De vannak olyanok is, akik nagyon tudatosan választanak utat, de ezen az úton csak saját magukkal törődnek. Az ő céljuk csak annyi az életükben, hogy a lehető legtöbbet megszerezzék maguknak, hogy jó élet színvonalon élhessenek, hogy jó körülményeket alakítsanak ki, azért, hogy nekik jó legyen. És aztán ennek érdekében dolgoznak, vagy éppen kerülő utakat keresnek és kihasználják az embereket. Hát ez az öncélú út. Mások meg pont ennek az ellenkezőjét élik meg. Magukkal semmit nem törődve, a maguk érdekében semmit nem téve, mindent a másik emberért tesznek. És aztán azt látjuk, hogy ezek az emberek is elfáradnak, kiégnek, elfogynak az erőik, elfogy a türelmük, és összeroppannak. És aztán minden fáradozásuk, amit addig tettek, talán jó cél érdekében, mindaz értelmetlenné és feleslegessé válik. Ez is téves út. Látjuk azt, hogy sok-sok téves út van, de akkor mégis mi a helyes? Vajon merre menjünk, hogy értelmes és céltudatos legyen az életünk? És ki tud nekünk abban segíteni, hogy ezen a kilátástalan, hogy ezek a kilátástalan előrejelzések, amelyeket a kutatók elénk tárnak, ne következzenek be. A Zsoltár szerző, kedves testvéreim, alázattal adja meg a feleletet. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet. Próbálj meg és ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Dávid király, ennek a Zsoltárnak a szerzője. Ő írta le ezeket a szavakat, és ezekben a szavakban azt látjuk, azt érthetjük ki belőle, hogy a király az Istenre bízza az ő életútját. Az ő vizsgálatának veti alá magát, és az ő döntésére bízza a saját életét. Pedig Dávid király volt, egy ország legelső, legnagyobb hatalommal bíró embere. Megtehette volna, hát már miért ne tehette volna meg, hogy mindent a saját kedve szerint intézzen. Megtehette volna, hogy mindent úgy alakítson, ahogy neki tetszik, és senki és semmi nem szólhatott volna bele. Hát ő volt a király. Mégis azt kéri az Istentől, vizsgálj meg engem. Vizsgáld meg az életemet, a szívemet, a gondolataimat, az indulataimat. Vedd át az életem irányítását, és vezess engem a jó úton. Ne azon az úton, amit én képzelek el magamnak. Ne azon az úton, ami talán a karrierhez, a pénzhez, a gazdagsághoz, a sikerhez vezet. Vezess engem a jó úton, az örökké valóság ösvényén, azért, hogy akiket rám bíztál, akiket én vezetek, azok is az örökké valóság útján járhassanak. És milyen jó, hogy ismerhetjük Dávid életét, és tudhatjuk az ő élet útjából. Bizony az Isten meghallgatta az ő kérését, és nagyon jó úton vezette. Csodálatos élettel ajándékozta meg, és nagy gazdagságot adott, és nagy és erős birodalmat adott ennek a királynak, mert az igazság ösvényét kereste. Kedves testvéreim, Dávidnak királyhoz méltó élete volt, mert azt kérte az Istentől, hogy az igazság ösvényén hadd járjon, és ennek az lett a jutalma, hogy az Isten megajándékozta őt egy ilyen csodálatos élettel. Bennünket pedig megajándékozott az Úr Jézus Krisztussal. Mert az Úr Jézus mondja azt magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Jézus Krisztus mondja magáról, én vagyok az út. És nem kell nekünk másik utat keresni. És nem kell a karriernek, vagy a sikernek, vagy a gazdagságnak az útját járni. Mert azt mondja az Isten, az igazság útján járva eljuthatsz a célba. És ezt az igazságot, ezt az útat adta elénk az Isten az ő fiában, az Úr Jézusban. Ő benne biztos célt nyer az életünk. És már nem akarunk csak magunkért, vagy csak másokért élni, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztusért. Hiszen akit ő vezethet, aki az ő útján jár, az megtalálja a saját szükségeire való erőt és energiát és boldogulást, meg meglátja azt is, akin segíthet. Az élhet magáért is, meg másokért is, de végig úgy, hogy Krisztusért él. Hogyha valaki ilyen életben tud lenni, akkor Pál apostollal együtt valhatja, nekem az élet Krisztus. És akkor a cél már nem pusztán földi cél marad, hanem a mennyei dicsőség, az örök élet. Ha ilyen távlatban szemléljük az életünket, kedves testvéreim, akkor lesz változás. Hogyha az örökké valóság útján járunk, akkor minden más egyéb dolgunk ennek a fényébe kerül, mert Krisztussal járni biztonságot jelent. stabilitást ad a bizonytalan hitemnek, erőssé teszi a meggyengült családi kapcsolataimat, erőt ad a terhek elhordozásához, bölcsességet ad abban, hogy ne vállaljam túl magam, nehogy beleroppanjon az életem, az egészségem. Ő megadja az elég érzését, hogy tudjunk megelégedni azzal, amit tőle kaptunk, és megmutatja nekünk, hogy merre menjünk, mit mondjunk, vagy kin segítsünk. Ha vele járjuk az életünk útját, akkor rajtunk keresztül ő fog tudni segíteni a családjainkon, ő erősíti meg a gyülekezetünket, ő segít át az anyagi, a gazdasági nehézségeken, és át tud vinni bennünket, még azon a súlyos erkölcsi romláson is, amelyet mindannyian látunk és tapasztalunk. Mert azt mondja, ha ezen az úton jársz velem együtt, akkor az örökké valóságban van részed. Hová mégy? Ha felteszik neked ezt a kérdést, kedves testvérem, akkor mondd el bátran, merre tart az életed. És ha megvizsgál az Isten, és azt éreznéd, hogy letértél az útról, az örökkévalóság útjáról, akkor adj hálát neki, hogy ő megkeresett és vissza akar vezetni. Nem azért akarja ezt, mert büntetni akar bennünket, hanem mert a javunkat akarja. Rajtunk keresztül pedig az Isten gyermekek társaságán keresztül munkálkodni akar a mi atyánk, a mi családunk, a mi közösségeink, szeretteink életében. Rajtunk keresztül akarja munkálni akár ennek a falunak is a jólétét, a Magyarország felemelkedését, a mi nemzetünknek, a mi népünknek a megmaradását. Nem csak itt ezen a földön, hanem majd odafent nála az örökké valóságban is. Kérjük hát alázatos szívvel, a zsoltárossal együtt, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg az én gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. A 139. zsoltárnak az utolsó 14. versét énekeljük. Olyan sok út van előttünk, Urunk, amit látjuk, hogy járnak mások is. Olyan sok út van, amely vonzónak tűnik a mi számunkra is, mert gazdagságot eredményez, mert előbbre visz anyagiakban, előbbre visz hírnévben, vagy talán karrierben, vagy munkahelyünkön előrelépést jelent. Olyan sokféle út, amit ez a világ kínál, amit elénk tár, amiből választani lehet. De köszönjük neked, hogy te az Úr Jézust adtad nekünk, hogy ő legyen az út, az igazság és az élet. Hogy ő legyen az az út, amely te hozzád vezet, amely az örökké valóság útja, aki az igazság útja, aki az életre vezet bennünket. Köszönjük neked, hogy most is elénk tártad, atyánk, hogy egyedül ezen az úton haladva van nekünk előbbre jutásunk. Minden más egyéb csak félre viszi a mi életünket, de ha te vezetsz, ha te irányítasz, ha te fogod a kezünket, akkor megmaradhatunk ennek a világnak az útvesztői közepette is azon az úton, amely az örökké való életre viszel bennünket. Köszönjük, hogy megváltottad a mi életünket, hogy a tieid vagyunk, hogy veled járhatunk. Köszönjük, Urunk, ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget, ennek a közösségnek minden tagját. Köszönjük, Urunk, a családjainkat. Köszönjük, hogy van hajlék, ahol lakhatunk, hogy ellátsz bennünket mindenféle szükségeinkben, földi, anyagi javakkal. Köszönjük neked, hogy habár az időjárás sokszor kedvezőtlennek tűnik, te mégis megadod a termését a földnek, és gyümölcsöket adsz. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz nekünk erőt a munkában, adsz kitartást a betegségek közepette, adsz vigasztalást, amikor megszomorodik a szívünk, adsz békességet, amikor mi békétlenek és türelmetlenek vagyunk. Atyán, köszönjük, hogy ilyen jó vagy hozzánk, hogy ennyire szeretsz bennünket. És arra kérünk, bocsásd meg nekünk, hogyha mi elfeledkeznénk te rólad. Arra kérünk, vizsgálj meg bennünket naponként, és mutasd meg, ismertesd meg velünk is, hogyha rossz úton járnánk. Ne hagyd bennünket eltévedni, ne hagyd, hogy elcsaljon bennünket ez a világ te tőled, hanem segíts, hogy megmaradhassunk te melletted. Urunk, könyörgünk azokért, akik valami miatt elmaradoztak tőlünk. Engedd meg nekik, hogy visszatérjenek te hozzád, és ha kedves neked, használj bennünket abban, hogy segítsük vissza őket. Urunk, adj nekünk erőt, hogy tudjunk odaállni a betegeink mellé, vagy a rászoruló családtagok mellé. Add nekünk, Urunk, hogy akik kórházban vannak, akik kezelések közepette vannak, azoknak is hadd tudjunk erőt, vigasztalást és bátorítást vinni a te ígéden keresztül. Adj nekünk, Urunk, bölcsességet, hogy észrevegyük, mikor mit kell mondanunk, kihez kell lépnünk. Urunk, köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását. Köszönjük az elvégzett munkánkat, köszönjük a pihenést, a kikapcsolódást, az őrizetet hosszabb és rövidebb utainkon. Köszönjük, hogy velünk voltál és szeretteinkkel, és köszönjük, hogy ezzel a reménységgel tekinthetünk az előttünk álló napra és az előttünk álló hétre, tudva azt, hogy akik benned bíznak, soha meg nem szégyenülnek. Atyánk, beléd vetjük a mi bizalmunkat, és arra kérünk, ahogyan ígérted, maradj velünk áldásoddal, szereteteddel, a te jóságoddal, a te ajándékaiddal. Adj erőt a mi munkáinkban, és segíts bennünket, hogy eljuthassunk te veled, te hozzád az örökké valóságra. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Elsőként hadd adjam át Gál Sándor tiszteletes úr és családja köszöntését a gyülekezet részére. A héten több alkalommal is beszéltünk telefonon, minden alkalommal külön kiemelte a gyülekezetet. Szeretettel gondol az itthon lévő testvérekre, és imádságban hordozza valamennyiünk életét. Mi is gondoljunk rá is, szeretteire, családjára imádságban, és kérjük Isten megoltalmazó szeretetét és erejét az ő útaikban, az ő pihenésükben is. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy július 25-én délután 2 órai kezdettel kis ifjúsági bibliaórát tartunk. Most az elmúlt héten elfelejtettem hirdetni, de azért pénteken egy néhányan összegyűltünk az első ilyen alkalomra. Ez 2 hét múlva, 25-én pénteken délután lesz a 8-os, tehát a szeptembertől 8. osztályba induló fiataloknak. Azért, hogy a nyár folyamán is találkozzunk egymással, legyünk együtt, és épülhessünk nyáron is az Isten igéje melletti együttlétek által. Július 26-án, ahogyan már hirdettük is, Kisvárdán családi, gyülekezeti családi napot rendeznek, ahová mi gyülekezetünkből is várják a részt venni kívánókat. Saját autókkal tudjuk megoldani az utazást, a családok nyilván, ahol az autó tele van, ott egy-egy család egy-egy autóval el tud menni, hogyha valaki úgy tud jönni autóval, hogy van még nála hely, akkor szívesen vennénk a jelzést, hogyha valaki esetleg nem rendelkezik autóval, de szívesen elmenne, akkor tudjunk helyet felkínálni az ő számukra is. Július 27-én pedig a délutáni istentiszteletet követően Berekfürdőre indulunk, a Berekfürdői gyülekezeti táborunkba. Erre az alkalomra is már készülünk jó előre, imádkozzunk azért, hogy minden rendben legyen előkészítve, és Isten áldásait megkaphassuk azon a héten is a Berekfürdői tartózkodásunkon. Azon a héten értelemszerűen az itthoni hétközi alkalmak elmaradnak, de a reán következő héten még a megszokott rendben meg lesznek tartva a hétközi alkalmaink, tehát a bibliaórák, az ifjúsági órák és a reggeli áhítatok is. Isten legyen és maradjon továbbra is gyülekezetünknek, családjainknak és egyéni életünknek őriző pásztora. Záró énekként a 434. éneket keressük ki és énekeljük valamennyi versével. 434. énekünket. Vezess Jézusunk, véled indulunk.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében, övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen.